Kanossza járással ért fel Bánhidi Bence előző másfél-két éve. Noha az elkövetett bűn legfeljebb annyi volt, túl gyorsan és túl sokat akart fejlődni. Derék problémák, porckorong sérv és fájdalomcsillapítók mellékhatásaként jelentkező tompaság. Az ellenfelek mellett ezekkel is küzdött a PIK Szeged és a magyar válogatott beállósa. A játékos ma már 100%-osnak érzi magát, noha sokkal jobban oda kell figyelnie mindenre, mint korábban. Mint meséli, talán azért is kellett kiállnia ennyi kint, hogy még jobban tudja értékelni a kézilabdázást, no meg az esélyt, hogy tagja lehet a 12 év után ismét olimpiai részvétel kapujában álló válogatottnak. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Bánhidi Bence, a Szeged csapatkapitánya, a magyar válogatott és a szegediek beállós, a szervusz, Bence.
Köszöntök mindenkit, szia.
Hogy vagy?
Jól vagyok, most épp egy edzés után vagyok, igazából minden rendben van. Készültünk a következő mérkőzésre, egy taktikai edzésünk volt, úgyhogy összességében minden rendben.
Igen, annyit el kell áruljak a hallgatóknak, hogy a Fehérbál Veszprém elleni bajnoki győzelmetek, de még a Kiel elleni BL utolsó hazai csoportmérkőzés előtt ülünk itt, de hát arra kértelek, hogy az egyik apropónk igazából már a magyar válogatott legyen, mert azért márciusban a nemzeti csapattal egy igen fontos kihívás vár rátok, de ilyen szempontból azért nem mellékes, hogy milyen hangulatban meg hogyan futtok majd neki ennek az olimpiai selejtezőnek, és hát azért is kérdeztem itt rögtön az elején, hogy vagytok, mert egyfelől hallottuk, hogy egy kisebb ilyen náthás jellegű megfázás itt a dán túra után végig szaladt a csapaton, másfelől pedig azért az EB-n is hallottuk, hogy voltak még talán problémáid, tehát ez talán egy neuralgikus pont most még.
Igen, most már egy hete benne vagyok ebbe a náthás időszakban, azért is beszélek kicsit ilyen orrhangon, nem tudok egyszerűen kijönni belőle, de ennél nagyobb bajom ne legyen, úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel tudok edzeni, meg tudok meccset játszani, ami a legfontosabb. Igen, ahogy mondtad, még van ugye három mérkőzésünk, az egyik nagyon fontos olimpiai selejtezőig, amire azt gondolom már fejben azért minden játékos készül, és mindenkinek a szem előtt lebeg, hogy miért is játsszuk ezt a három mérkőzést, mindenki úgy készíti magát szerintem.
Eddig milyennek értékelnéd az idényt? Milyen állapotban fordultok rá erre a kulcs szakaszra?
Én azt gondolom, hogy a Szegeddel, kezdem a Szegeddel, mert ugye ez a klubcsapatom, úgyhogy ez az első számú munkahelyem, és én azt gondolom, hogy jó, és még ugye van két meccs hátra, de szerintem kicsit többet adtunk, mint amit vártak a kint lévők, a körülöttünk lévők. Én megmondom őszintén, hogy én azért mindig maximalista vagyok, és mindig magasra helyezem a célokat, úgyhogy tudtuk azt, hogy az elején egy nagyon nehéz csoportba kerültünk, de egész jól állunk a csoportban, és még azt gondolom, hogy van feljebb ennél.
Mi volt eddig klub szinten a szezon fénypontja? Ki tudsz emelni egy-két mozzanatot?
Hát, én azt gondolom, hogy az első meccsen talán, amikor megvertük az Aalborgot itthon, az egy nagyon fontos lélektani mérkőzés volt, hisz tavaly nagyon csúnyán elvertek ugye minket itt hazai pályán, és szerintem az egy löketet adott a csapatnak.
El kell mondanom, hogy mióta megépült az új Szegedi aréna, én nem voltam itt, de így üresben az edzéseteket figyelve is azért, hát nagyon komoly kis létesítmény.
Igen, egy brutális komplexum, ha lehet így fogalmazni, és tényleg nagy köszönet az államnak érte, hogy ilyen körülmények között edzhetünk és játszhatunk, mert azért nézve a többi csapatokat, a többi országokat, azért ezt nagyon sokan nem tudják elmondani magukról, hogy milyen állapotok között és milyen körülmények között tudnak edzeni, úgyhogy tényleg nekünk itt minden adott ahhoz, hogy elérjük a céljainkat és hogy tudjunk fejlődni.
Egy hazai BL meccsen mondjuk, amikor megvan a bravúr, abban hány százalékot jelent, hogy itt megőrülnek, értetek?
Én szerintem egy 10%-ot tud hozzáadni a győzelemhez, vagy éppen egy-egy gólhoz az, hogyha egy komoly szurkolói háttér van mögöttünk, és hogyha esetleg teltház mögött játszunk, mert szerintem, mint a játékosnak, az egy plusz lökelet, az ellenfélnek azért egy nagy nyomás, úgyhogy én szerintem nagyon fontos, hogy a szurkolók támogassanak és mögöttünk legyenek.
Hát forduljunk egy kicsit akkor a válogatott irányába. Innen nézem még 2,5 hét nagyjából torna kezdetéig. Tatabányán is azért elég komoly hangulatra lehet számítani, még hogy egy picit kisebb csarnokról is van szó.
Így van, azt hallottam, hogy nagyon nagy az érdeklődés a jegyek felé, és nagyon nagy igényeket adtak be. Mindenki nagyon várja ezt a hétvégét, vagyis ezt a 4 napot, ezt a 3 meccset, nem csak mi, hanem a szurkolók is, úgyhogy szerintem egy nagyon jó hangulatú olimpiai selejtező lesz.
Az Indexen azért a hallgatóink nem feltétlenül mind olyanok, akik hétről hétre mondjuk követik az NB1-et, meg követik a válogatott eseményeit. Itt az olimpiai selejtezővel kapcsolatban, ha arra kérnének, hogy néhány mondatot mondj az ellenfelekről, hogy mire lehet őket tőlük számítani, meg ti, hogy látjátok az erőviszonyokat, végig szaladhatunk rajtuk?
Így van, végig
szaladhatunk. Na, ugye majd elsőként majd jön Tunézia, ott mit gondolsz, kell-e aggódnunk bármin?
Én azt gondolom, hogy picit szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy első meccsen, ha lehet így fogalmazni, nem lebecsülve senkit, de remélhetőleg egy könnyen mérkőzésre számítok, ahol az edzőstáb tudja rotálni majd a csapatot, és a következő mérkőzésbe frissebben tudunk belemenni. Sokat nem tudok a tunézokról, mert általán 2-3 éve játszottunk ellenük, úgyhogy azt nem tudom pontosan, hogy éppen most milyen játékerőt képviselnek. Ugye a következő mérkőzés a norvég.
Norvégok ellen.
Igen, ott azért nagyon fontos lesz az, hogy frissek legyünk, hisz egy nagyon gyors kézilabdát játszó csapatról van szó, és nagyon fontos lesz az, hogy tudjunk velük ritmust tartani. Úgyhogy én erre helyeznem ki a hangsúlyt, és vasárnap lesz egy portugál meccs, ahol én azt gondolom a portugál csapatról, hogy egy nagyon komplex minden poszton, és nagyon taktikus játékot játszanak, akikre én azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb felkészülni. Az elmúlt években ugye játszottunk velük jó pár mérkőzést, és azért megjut velük a problémánk.
És azt néztem, hogy talán a legutóbbi öt alkalommal mindig fordult a végkimenetel, tehát ők nyertek 23-ban, mi ugye 22-ben a drámai hazai rendezésű EB meccsen egyel megvertük őket, akkor előtte is volt egy 4 gólos vereségünk talán, Igen. Megint nyertünk, úgyhogy ez ilyen kiki csatának tűnik így kívülről nézve.
Így van, azért is mondtam, hogy ez egy, hogy mondjam, nagyon, nagyon nehéz őket kiismerni és levideózni, mert minden olyan dologra azért van egy új taktikai elemük, vagy egy új húzásuk meccs közben.
Szerinted a norvégokat meg lehet lepni, mert ott viszont 2014 óta nem tudtuk őket legyőzni. Hát azóta elég sok minden lefolyt a Dunán. Te abban az évben lettél válogatott egyáltalán, de nem hiszem, hogy ott voltál így hirtelen végig gondolva azon a meccsen, talán utána debütáltál.
Szerintem nem voltam ott, de itt az idő, hogy elkapjuk őket, és szerintem úgy is készül mindenki, hogyha az első 2 meccset meg tudjuk nyerni, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz a többi párharcnak az eredménye, de ha az első 2 meccset megnyerjük, akkor nagy eséllyel kint tudunk lenni az olimpián.
Azt mondtál a portugáloknál, hogy azért kiszámíthatatlanok, hát a magyar válogatott kívülről nézve szintén sokszor volt kiszámíthatatlan az elmúlt években, a legnagyobb bravúrokra is képes volt, és utána aztán jött egy-egy olyan vereség, amire mi kívülállóként nem feltétlenül számítottunk. Talán az elmúlt másfél évben azt lehet érezni, én legalábbis kívülről így látom, hogy mint hogyha kiegyensúlyozottabbá vált volna a teljesítmény, olyan nagyon nagy hullámzás nincs, mint az előtte lévő években. Ez szerinted minek köszönhető, meg belülről is így érzitek, így élitek-e meg?
Igen, most a legutóbb Európa-bajnokságon én azt gondolom, hogy nem volt hullámvölgy, és szerintem egy elég komoly szintet tudtunk képviselni. Az előző világbajnokságon tény is való, hogy a célunkat elértük, de ott azért beleszaladtunk, talán a dánok ellen egy csúnya vereségben, úgyhogy az azért nem esett jól sem nekünk, mint a mögöttünk állóknak, úgyhogy a szurkolóknak. De ezekből tanul az ember, és le kell vonni ezekből a következtetéseket, át kell ezeket a dolgokat beszélni, és mindig a következő célra kell koncentrálni.
Mekkora nyomás rajtatok tudva, hogy 12 óta nem voltunk olimpián?
Hát, hogy mondjam, ebbe a sportban nyomás nélkül ilyen szinten nem lehet játszani. Szóval a nyomás az mindig ott van, ezzel együtt kell tudni élni, ezt le kell vetközni, amikor a pályára lép az ember, tudja, hogy azért van nyomás, de ott élvezni kell a játékot, és meg kell halni a pályán, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy utána tényleg boldogan mehessünk be az öltözőbe.
És mivel mennétek be boldogan az öltözőbe, Tatabányán?
Hát az, hogyha kijutnánk az olimpiára, természetesen azért szerintem minden játékosnak az az álma, hogy egyszer egy olimpián játszhasson, és szerintem mindenki tudja, hogy miről is van szó ebben az olimpiai selejtezős három meccsben. Úgy is készítjük magunkat, hogy itt most meg kell halni a pályán, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kijussunk Párizsba.
Mostanra azért már nem vagy annyira fiatal játékos, 29 évesen igazából. Talán ez a legjobb kézilabdáskor, meg élsportolókor is, amiben belecsöppentél, de korábban mondjuk éppenséggel akár Rolit, akár az akkor még olimpiát látott társakat kérdezgetted arról, hogy másabb-e egy olimpián szerepelni?
Nem is kellett kérdezni, mert erről mesélnek. Úgyhogy szerintem, aki egyszer már volt olimpián, azután úgy van ezzel, hogy meg akarja osztani a tapasztalatait, amit ott kint érzett, és amit kint látott, hisz azt mondták, hogy egy teljesen más közeg, egy teljesen más légkör, és hogy a közelében nincs egy világbajnokságnak, vagy egy Európa-bajnokságnak, és ezt egyszerűen nem is tudják átadni, ezt meg kell élni.
És mit mesélnek? És mennyire tetszik az a kép, amit elmesélnek?
Hát mindenképpen vonzó, már csak azért is, hogy egy olimpiai faluba lehetsz olyan sportolókkal körülvéve, akiket eddig még csak talán a tévében láttál, vagy az interneten olvastál róla, úgyhogy én szerintem ez is egy plusz motiváció. Hát nem utolsó sorban az, hogy te elmondhatod, hogy te jártál olimpián, és azért ez bekerül a karrieredbe, a szívednek az ügyébe, és szerintem azért ez egy fontos dolog egy sportoló életében.
Rólad tudni, hogy viszonylag későn kezdtél el kézilabdázni, de melyik kategóriába tartozol, aki már 14 évesen arról álmodott, hogy olimpiára megy, vagy akinek mellett közben jött meg az étvágy, hogy hoho, ez nekem egész jól megy, akkor ha már M4-es játékos lehetek, akkor legyek válogatott, és ha már válogatott, akkor nehogy már ne jöjjön össze egyszer az olimpia, legalább.
Hát 14 évesen ilyeneket nem gondolkoztam ott igazából, a labda meg a barátok miatt mentem le, meg azért, mert nagyot dobtam kislabdahajításba, úgyhogy...
Ennyi múlt?
Igen, körülbelül...
Hány métert kell 14 évesen hajítani a kislabdával ahhoz, hogy azt mondja neked a tornatanár, hogy fiam, el kéne menni kézilabdázni?
Hát az iskolában mindig átdobtam az óvodába, és aztán utána ugye az óvodások dobálták vissza a labdát, de erre emlékszem, hogy brutál nagyot dobtam már akkor is. Most már nem tudok olyan nagyot dobni, mint akkor, mert azóta már egy párszor letépték a vállamat, viccet félretéve. Én azt gondolom, hogy így menet közben jött meg az étvágya, hogy ezt te fogalmaztad, és tényleg így, ahogy jöttek évről évre a sikerek, úgy jöttek a célok is ezzel együtt.
Sikerek mellett azért neked kiütött a rosszabbik oldalából is, sérülésekből, ugye a hátproblémádról lehetett rengeteget olvasni az elmúlt években. Elégtétel lenne egy olimpia mindazért, amin keresztül mentél meg, amit végig küzdöttél?
Hát ez biztos, hisz azért a másfél évem azért az kőkemény volt, mind mentálisan, mind fizikálisan, és azért nagyon nehéz időszak van mögöttem, kőkeményen dolgozok azért, hogy kijussunk az olimpiára.
Mi motivált? Nem hiszem, hogy feltétlenül az olimpia volt az elsődleges, ami eszedbe jutott, amikor már nem tudom, hanyadik hete fájt a hátad, és mégis meg kellett próbálni.
Hát talán annyi, hogy a kislányom emlékezzen arra, hogy én még kézilabdázok, és hogy láthasson a pályán még egy jó pár évig.
Egyébként nem emlékezne?
Hát ugye az első 4-5 évben azok az emlékek, amiket ők tapasztalnak, azért az elmúlik, úgyhogy még csak most lesz 2 éves.
És akkor ezt vegyük, tehát hogy ez annyira komoly volt egyébként, hogy tényleg akár az is benne volt, hogy persze. Neked itt 28 évesen ennyi?
Az is lepörgött előttem, hisz azért voltam egy jó pár orvosnál a világban, és valaki akart operálni, valaki nem akart, úgyhogy ezeket én sem tudtam hova rakni. Aztán végül, hogy mondjam, kaptam egy megoldást kint Barcelonában egy orvosi stábtól, és akkor azt kezdtem el csinálni, plusz találtam egy specialistát itt kint Szerbiában, az ő gyakorlataival csinálom a napjaimat, úgyhogy ezzel azt gondolom, hogy kordába tudom rakni, vagy kordába tudtam tenni magam, és kijelentem azt, hogy egészséges vagyok, és nincsen problémám, nem érzek semmilyen fájdalmat, ez a legfontosabb.
De ezek szerint odafigyeléssel jár még mindig?
Akinek egyszer bármilyen sérülése volt, és hogyha utána profi sportot űz, akkor természetesen ez azzal jár, legyen az tér, legyen az váll, úgyhogy ezeket karbon kell tartani, és erősíteni kell, gyógytornázni kell, és ezekre oda kell figyelni.
Vince Szabolcs interjújában olvastam a Nemzeti Sporton ezt, hogy van egy denevér ágyad. Ezt így el tudom képzelni nagyjából, hogy a denevér jelző miatt vajon milyen pózban kell azon feküdni, de ez hogy néz ki meg, hogy működik egy picit, hogyha képes beszédben mégis le tudod írni?
Hát ez egy pad, amire ráfekszek, van egy ilyen bokabilincs, amit rárakok a lábamra, ezt beakasztom egy karba, és ezzel esténként szoktam nyújtani a hátamat, a derekamat, kicsit, hogy mondjam, profibb eszköz, nem azok a régi hagyományos manuális denevérpadok, amit így fogunk aztán átbillen és fejjel lefele széthúz minket teljesen, hanem azért ez egy automata, amit nem csak nyúlok, hanem egy picit húz is, úgyhogy ez is azért egy komoly odafigyeléssel, meg egy komoly utánajárással találtam erre rá, és a mai napig szinte amikor tudom, minden nap használom, ez is így segíti a karrieremet.
Ez a fizikai része, a lelki része az mennyi idő alatt jött rendbe?
Hát volt egy nehéz időszak, amikor játszottam fájdalomcsillapítóval 2-3 hónapig, és éreztem azt, hogy azért már csak utána ez csak rosszabb, és nem tudok úgy teljesíteni, és elgondolkoztam, hogy fájdalomcsillapítón élek, már kicsit éreztem, hogy úgy tompább is vagyok a pályán, úgyhogy mondtam, beismertem magamnak, hogy ez nem vezet jó dolgok felé, és hogy lépnem kell, mert itt vagyok itt lehetnék a karrierem csúcsán, 28-29 évesen, és én pedig fájdalomcsillapítózom magam folyamatosan. Azért is kezdtem el utána menni ennek a dolgoknak, meg hát természetesen volt olyan időszak, amikor ki se tudtam kelni az ágyból egy-egy meccs után, mert olyan fájdalmaim voltak.
Emberileg mit adott hozzád szerinted az, hogy keresztül mentél? Ugye nagyon sokan arról beszélnek, mindenféle trauma, meg teher után, hogy valamivel többekké váltak, valamiért ezen át kellett esniük.
Kicsit úgy gondolkozom, hogy nincsenek véletlenek. Egy sportoló a sérüléséből mindig csak tanul, és csak jobban megismeri önmagát és a testét. Utána a következő években tudja azt, hogy mi az, amit lehet, hogy rosszul csinált, vagy éppen máshogy kellett volna csinálni. És nem követi el még egyszer azt a hibát, picit azt tanultam meg, hogy a mérték azért nagyon fontos itt a sportban, mert az elmúlt években azért rengeteg plusz munkát csináltam azért, hogy ilyen magas szinten legyek, de néha azért húzni kell egy határt, mert nem szabad átesni a ló túloldalára.
Túl akartad a dolgokat?
Hát én amikor Füleden játszottam, már akkor is heti kétszer plusz munkáztam, meccsek után mentem le konditermi edzésekre, meg erősítettem már akkor is, gyógytornáztam, úgyhogy céltudatos voltam fiatal koromtól kezdve, és tudtam azt, hogy ez anélkül nem megy, anélkül nem lehet oda jutni, legalábbis magas szintre. És persze valamikor az ember nem érzi, hogy ez kicsit sok, és utána fáradtam, belemegy a meccsbe, ott meg megtörténhet a baj, vagy egy rossz mozdulat jön, amiből bármi rossz kisülhet, úgyhogy ezekből az ember tanult sokat.
Volt olyan meccs, ahol azt érezted, hogy na, megérkeztem, ez most újra 100%-os, vagy már legalább 99%-os Bánhidi Bence, és akkor innentől kezdve vége mindennek, lehet menni előre nézni.
Hát itt ebben a szezonban az elejétől kezdve azt éreztem úgy edzéseken is, hogy tényleg önmagamat tudom adni, és hogy nincsen itt a fejemben sem az, hogy na most bármi baj történhet, vagy éppen itt motoszkált az, hogy fájdalmam van, úgyhogy azért ez fontos nekem, mert olyan pozícióban vagyok, ahol gyűrnek folyamatosan, ahol ütnek, vágnak.
Szerintem a kapus után a legrosszabb, de lehet, hogy még a kapus előtt is rossz.
Szerintem inkább a kapus előtt.
Igen?
Persze, hát ez egy daráló, ha lehet így fogalmazni, elől-hátul, úgyhogy ehhez azért kell fizikális.
De hozzád hasonló termető emberek ritkán vágják hozzád a labdát 4 méterről, és kell még annak örülnöd is, hogy az igaz. Hozzád vágták.
Igen, igen, úgyhogy, hogy mondjam, én szeretek ebben a pozícióban lenni, én is való, hogy balátlövőként kezdtem, de hál' Isten egy kis szerencsével be tudtam kerülni beálló pozícióba, úgyhogy köszönöm még akkor az edzőmnek, hogy betett, és azóta ott ragadtam.
Igen, hát ezt azért szerintem tévén is átjön az embereknek, hogy rettentő magas vagy. Megerősítem, hogy élőben is rettentő magas vagy. 190 centivel általában én szoktam magasnak érezni magam, de amikor azért itt az előbb kezet fogtunk, akkor volt egy érzés abban, hogy lehet itt még menni fölfelé.
Hát igen, ugye 206 centim azért az...
206? 208-nak füllentenek igen, különböző lehet, adatbázisokban.
Lehet akkor, amikor leszállok a Denevér padról, tudod, mert akkor, akkor egy 2 centit nyúlok felfele. De, hát én 206 centi körül vagyok, igen, úgyhogy, de mostanában nem mértem.
Csak nem mész még összefelé ahhoz. Annyira nem, azért hiszem. A 29 ez nem
igen,
olyan sok.
Igen.
Még egy picit, hogyha a válogatott felé fordulunk, a család támogatása az mennyit segített meg a feleséged, mondjuk mit szól ahhoz, hogy oké, hát gondolom, hogy már megszokta, hogy elég sokat jársz külföldre, hetente 2-3 napot nem feltétlenül vagy otthon, meg vannak az EB-k, meg a VB-k, amikor eltűnsz 2 hétre szerencsés esetben kicsit tovább is, de hogy most még a nyár kellős közepén is le akarsz lépni 2 hétre.
A feleségem úgy fogalmaz, hogy ez nem lehet hozzászokni, mert amikor elmegyek 2-3 napra, az is rossz neki, vagy ha elmegyek 2-3 hétre, az is nagyon rossz, és az a baj, hogy ezek a világversenyek pont januárban vannak, neki meg akkor van pont vizsgai időszak az egyetemen, úgyhogy szegénynek nem egyszerű a dolga, ilyenkor egyedül a kislánya, de szerencsére itt Szegeden azért van segítségünk, úgyhogy sokat segítenek a nagyszülők.
Gondolom azért annyira nem fog ezen aggódni, hogy a norvég szektorba üljön be Tatabányán, vagy ilyesmi.
Nem tud jönni pont a norvég meccsre, majd csak az utolsó mérkőzésre tudnak jönni a családdal, de majd szurkolnak.
Ennyi meccsel a hátad mögött egyébként az sokat számít, amikor tudod, hogy a lelátón ott van, akár a kedvesed, akár bárki rokon, aki...
Hát így meccs közben azért ezt kizárom, de természetesen tudom, hogy ott vannak és szurkolnak, értem, vagyis nekem, úgyhogy azért ez sokat jelent meg az, hogy tényleg meccs után futszalad oda hozzá a kislányom, úgyhogy azért ez egy plusz löket.
Nem tudom, hogy zárásként miről beszélgethetnénk. Még egy valami jutott eszembe idefelé jövet, hogy ugye a válogatott szünet előtti utolsó bajnokitok, mert mentek még a BL-ben, majd Párizsba is, de hogy ugye az pont Balaton partjára vezet, hogy mondjuk ilyenkor van-e még benned bármi plusz korábbi csapat ellen szerepelni, játszani? Vagy most már nagyon régen jöttél.
Hát egy jó érzéssel töltött természetesen ott pályára lépni, azért ott is egy jó pár mérkőzés lejátszottam abban a sportcsarnokban, szeretnek is ott, úgyhogy én is jó szívvel megyek vissza, és szeretek a Füled ellen játszani.
Párszor szomorítottad már őket, úgyhogy egész nagy dolog, hogy 8 év távlatából is, hogy még mindig tudnak akkor szeretni.
Így van, hát igazából nem csak a kézilabda miatt, hanem azért ott vannak barátaim is, vagy éppen a vezetőségből is ugye jóba maradtam mindenkivel, és amikor ott vagyok, akkor szoktunk beszélni pár szót.
Ha visszakanyarodunk kicsit a Szegedre, és nyilván a hallgatók ezt már akkor hallják, amikor túl vagyunk a Kiel meccsen, de ezzel az utolsó két csoportmérkőzéssel mi a tervetek meg? Hogy látod, mi lehet a plafon, a határ? Hova lőttök, céloztok ebben az idényben a BL-ben?
Hát a hazai pályán mindenképpen szeretnénk ugye nyerni a Kiel ellen, aki most ugye a tabella elején van, elég komplex játékot játszanak, minden pozícióban van két nagyon jó játékosuk, lehet mondani világsztáruk, úgyhogy nagyon nehéz dolgunk lesz. És azt gondolom, hogy ha Kielt meg tudjuk nyerni, akkor Párizsba meg elmegyünk játszani egy jót, élvezni a kézilabdát, vagy meglátjuk, hogy ez a meccs számítani fog-e, vagy nem fog számítani a tabellán, hogy hol fogunk állni, vagy éppen ők hol fognak állni. Úgyhogy nem akarok annyira előre felnézni, merjük meg a Kielt, aztán utána majd tudjuk nézegetni a tabellát.
Bence, köszönöm szépen a beszélgetést, kívánom neked, hogy minél jobb erőállapotban egészségesen futhass neki szezon második felének, és aztán legyen még lehetőséget Párizsban nézelődni minél többet nyáron is.
Legyen így, köszönöm.
Ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. Tartsatok velünk legközelebb is.
A műsor a Béton partnere.